Noa, mai nap, ahogy itt látjátok, a cselekvő hit ereje, vagy más néven forradalom a gyülekezetben, azt címet adtam a mai napnak. Remélem, mindenki hozott magával legalább egy gépuskát, vagy még egy tört, vagy valamit, hogy akkor ezt gyakoroljuk. Simon Sinek, aki van egy könyve, a Start With Why, kezd a miért el, abban beszél arról, hogy ne arra figyelj, hogy mit kell tenni, hanem arra, hogy miért teszed azt. Vagy ne arra fókuszálj, hogy mit kell megcsinálni, mert arra könnyű ráfókuszálni, hogy mit is kell csinálni, mint a gyülekezetben, hogy miért teszed ezt. Az Apple gépeknél volt ez egy nagyon híres dolog, amikor elkezdték fejleszteni, akkor azt mondták, hogy ott nem egy olyan gépet fognak fejleszteni, hogy ami minden technikai paraméterben ilyen meg olyan csúcsszuper, hanem amit az emberek szívesen veszik a kezükbe. Hogy a metodják azt, hogy miért veszik a kezükbe, azért mert élmény kézbe venni. És lehet, hogy nem a legjobbat csinálták, meg nem a ilyen technikai alatt, olyan technikai alatt a legjobbat, de olyat készítettek, ami az emberek azt mondja, hogy azért akarom kezembe venni, mert, és erre tudtak válaszolni. És a geekek, kockák, egyedek azok azt mondják, hogy ilyen paraméter, olyan processzor, meg ilyesmilyen vagyok én is, hogy akkor azt tudja megmondani, és mert el tudom mondani azt is, hogy táblatemben milyen processzorom, milyen RAM, milyen UFS memória és hasonlók, hogy valószínűleg legtöbben nem is foglalkozik vele. De normál ember, nem olyan időtől, mint én, az nem ezen gondolkodik, hanem azon, hogy jó-e kézbe venni. És egy normál ember nem azon gondolkodik jó esetben, hogy mit kell tenni a cselekvő hit kapcsán, hanem hogy miért is teszem azt. És akkor arról beszélünk, hogy cselekvő hit, akkor lehet, hogy furcsa a cím számotokra, előbb mi az, hogy cselekvő hit, és valószínűleg elsősorban mindenkinek a Jakab levele jut eszébe. Ugye ott olvassuk ezt a... Ja igen, ez a négy téma lesz, ezt kihagytam az elejéről, bocsi. Nem is hoztam ígéveset, nem mindegy. De hogy azon gondolkodunk egyből, hogy mégis miről szól mindez, mi az a cselekvő hit. De mit akar önmagában ez jelenteni? És Jakab levélben látjuk azt, hogy hit cselekedetet nélkül halott, akkor talán biztos erről van szó, de most nem erről szeretnék feltétlenül beszélni, már csak azért sem, mert hogy halljátok eleget, hogy váljon cselekvő emberi. Az önmagában az egy fontos dolog, de nem azt akarom mondani. Inkább egy kicsit más megközelítésből nézni ezt, hogy a hit, ami benned él, az váljon cselekvővé. Ne te, hanem a hit benned. A hit legyen bennetek cselekvő. Lehet, hogy furcsa, azért rendben a végén majd érthető lesz. Úgyis mondanám, hogy a hit, ami benned van, az hasson benned olyan módon, hogy az aktívá tesz téged, hogy az kifelé azt elkezd mozgatni. Ugye Pál most úgy fogalmaz, hogy Krisztus szeretete szorongat engem, hogy nem bírok veszteg maradni. Hogy ez a akarok valamit tenni. Ha kezdem egy kérdéssel, kiolvastam már az abcsát az elejétől a végéig. Mennyire volt bátorító azt olvasni? Nem jó az volt. Eltörtött néhány jó dolog, egész menő. Hány év alatt zajlott mindaz le, ki az, aki nagyjából meg tudna satszolni? 32 év volt az abcsának a teljes önmagát átölelő ideje. Tehát amikor azt elolvassuk, hogy mi minden volt ott, és olyan jó olvasni, akkor az 32 év. Egy gyülekezet 27 éves. Ha most leírnánk egy ilyen kis tizenpár oldalba, hogy mi mindent végzett már el a gyülekezetben Isten, hogy milyen módon akár vezette az indulást, akár hozott be embereket, akár vitt véghez csodákat, akár adta mondjuk ezt az ingatlant hozzá, akár vezette a gyülekezetet arra, hogy milyen módon szolgáljon, hogy vegyen részt, még tizensok évvel közel 20 évezett a Szavária Fesztiválon először, mondjuk, amikor ott volt, és akkor mentetek ki a Sztárdával, akár később ebben mi mindent csinált a gyülekezet, és hogyan vezetett benneteket Isten. Abból is lenne egy egész jó abcsel, nem? Ha belegondoltok, már abból egy csomó csodát le lehetne vezetni. Csak azért akarom így elmondani, mert hogy néha bennünk van az, hogy hú, Isten, miket csinált akkor, az mennyire nagy volt. Hát, manapság nem történik ilyen. De ha leérnek ezt a 32 évet, 27 évet, akkor mondhatnánk azt, hogy azért abcsel 2.0, egész jó. Tehát egy folytatás talán még jobb is, mint a Terminátornál folytatása volt, mint az első rész. Tehát, hogy lehet olyanokat csinálni, hogy olyan valóban erőteljes legyen, és hogy Isten ma is cselekszik, és ma is aktív. A cselekvő hit ereje az ma is létezik. Nem szűnt meg, és nem állt le. És azt gondolom, hogy leginkább erről szól a cselekvő hit ereje, hogy Isten tud véghez vinni, és fog, és csinálja most is az ő csodáját a gyülekezetben. Szóval ezt a négy kérdést szeretném ma... Ja, hova mentem, nem is tudom már. Végig beszélni ma veletek. És ennek a tükrében megnézni ezt a témát, hogy milyen hitre hív, ott az erbetű, itt nincs az erbetű, milyen hitre hív minket Isten, nézzük majd ebbe Jézus példáját. Miben különbözik a cselekvő hit a passzív hittől? Lehet, hogy akkor lesz egy reaktív és proaktív hit téma is, meglátjuk majd. Hogyan hat a cselekvő hit én rám, és hogyan lehet cselekvő hitem? Az első az, hogy milyen hitre hív minket Isten. Jézus példájában ezt jól meg tudjuk nézni. És ha már mondtam a Jakabot, akkor hadd hozzam azt eljétek, az a, amiképpen a holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit és cselekedetet nélkül. És ha azt mondjuk, hogy milyen hitre hív minket Jézus, akkor ezáltal azt mondjuk, hogy élő hitre, pont, kész, megvan, le van tudva, igaz? Mehetünk haza, ebédelhetünk. Nem még ezt, hogy uracsorra is előtte, mindegy. Szóval ezt a kifejezést úgy szeretjük nagyon, nem, hogy élő hit, az olyan jól hangzik. Az olyan könnyen eladható. Tehát olyan PR szempontjából is jó, rövid, tömör, benne van minden, mozgalmas, használjuk azt, hogy élő hitre hív minket. De milyen az élő hit? Hogy fogalmazhatod ti meg azt, hogy mi az, hogy élő hit? Nyugodtan dobáltok be szavakat, aztán megmondom, melyik volt a helyes. Nem. Tehát bármit mondod, nyugodtan, ami veletek van, mondjátok el. Milyen az élő hit? Kapcsolat? Kapcsolatban lévő? Gyümölcsöt hozó. Folyamatos, rendszeres, állandó, tök jó. Sorry? Tehát hiszel olyan dolgokban, amiket nem látsz még. Olyan ez az élő hit. Nagy szereget mondhatok szerintem, köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy mindez egyszer igaz, és még sok minden más is mindenhez. De amit foglalnám össze, hogy kapcsolatban van Istennel, és azt szerint gondolkodik és cselekszik. Az élő hit az kapcsolatban van Istennel, ő belőle táplálkozik, ugye, mint a János 15-ben látjuk ezt a szőlőtő és szőlőveszőt, és nem csak, hogy kapcsolatban van vele, hanem az vezérli a gondolkodását is, és az a cselekvését is. Tehát kapcsolat Istennel, bejön, aha, értem, oké, feldolgoztam, meg volt a process, és tehát tovább is megy a kezembe, és elkezdek azt szerint cselekedni. Az élő hit az ilyen formában jelenik meg. És itt jön be a kérdés, hogy hogyan ültetve gyakorlatba Isten igéjét. Hogyan válik akkor mindez gyakorlattá? De sokat foglalkozunk Isten igéjével. Általában a templomban, persze remélhetőleg otthon is, de ugye a gyülekezetben ott sokat foglalkozunk Isten igéjével. Csak hogyan kerül ez át a gyakorlatba? Mennyire tud ez megtörténni? Hogy ne redukáljuk le arra, hogy igen, Isten igéje az a templomba kell, hogy legyen, az ott nagyon-nagyon eredetes jelen van. Megnéztem, hogy Szentírásban hogyan van. Most nem sem még könyvet néztem végig. Én valamelyik evangéliumot néztem végig, hogy a különböző kis ilyen kis fejezett címeket, hogy jönnek ki. És úgy jött ki, hogy ameddig fel nem mentek Jeruzsálembe, addig 53 volt az aránya annak, hogy Jézus beszélt a templomon kívül, vagy a templomban. Azt a Jeruzsálembe felment el kor, ott már azzal együtt már 74-15 változott az arány, ott már kicsit feljavult, és több mindez volt a templomban. De hogy csak minden hatodik bekezdés volt a templomban. A Jézus nem a templomban bujkált, nem arról volt, hogy ő ott beszélt, biztonságos terep van, ott jó, mert ott megvannak a falak, amik védenek engem, hanem az emberek között élte meg cselekvő módon, az emberek közt mozgott. Ugye a mi hitünk vajon mennyire jelenik meg gyakorlatban az emberek előtt? Vajon mennyire válik ez láthatóvá, átválthatóvá arra, hogy igen, ő azért cselekszik így, mert megvan a kapcsolat Istennel. Azért mozog így a keze, azért teszi ezt, mert az Úrral a kapcsolatából ezt fakad. És Stephen Hawking most már meghalt, de gondolom sokan hallottunk már róla, ha más nem, akkor a Big Bang Theory-ból, hogy mindig ment ugye a kis kocsival, meg egyebekkel, de hogy az egyik legjobb elméleti fizikus. És mégsem kapott Nobel-díjat sohasem. Tudjátok, hogy miért nem kapott Nobel-díjat? Pedig az előbb elmondtam, azért, mert elméleti fizikus. És a fizikában akkor kapasz Nobel-díjat, hogyha az elméleti, a te állításodat gyakorlattal alá lehet támasztani. És amivel ő foglalkozik, azt nem lehet alátámasztani gyakorlattal. Azt nem tudjuk bizonyítani. Nagyszerű dolgokat tud elméletben megfogalmazni, de a felfedéseket konkrét figyelésből származó adatokkal alá kell támasztani ahhoz, hogy te Nobel-díjat kaphass. És nagyon tetszik nekem ez a kép, ez a feltétlen Nobel-díj elnyerésének, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a mennyei Nobel-díj egyik feltétele az az, hogy gyakorlati dolgokkal alá tud támasztani. Hiába beszél Jézus arra, hogy mennyire szeret minket, ha nem halnak a kereszten. Anyáknapjának kapcsán hiába beszélj anyuka arról sokat, hogy olyan cuki kisbaba vagy, jaj, de aranyos, vagy ne sírj, a kis sájba, annyira szeretlek téged. És a gyerek meg sír, és hogy sír meréhes. Amikor hiába mondom, hogy neki fél órán keresztül, hogy jaj, de cuki, vagy jaj, és hogy úgy szeretlek, attól még ő éhes, neki gyakorlati dolog kell hozzá. És hogyha szeretnénk keresztény Nobel-díjat, akkor azt a gyakorlati tetteinkkel kell ilyen szempontból alátámasztani. Hogy hiába tudunk nagyon sok mindent elméletben, és tudunk profin gondolkodni és teologizálni sok mindenről, nagyszerű dobozos válaszaink is vannak, amikre egyből tudjuk, hogy az Isten válasz mit kell mondani. De ha gyakorlatban nem mennék aznak, hogy hogyan kell megélni, akkor nem sokat érünk el vele. Lehet, hogy az elméleti hitünkkel már szinte beengednénk a Nobel-díjra, csak nincs megerősítve konkrét megfigyelésekkel alátámasztható adatokkal. És akkor nem sokat ér. És hiába ülünk bent szépen, ha a biztonságos falak között, hogyha mi nem lépünk ki, akkor nem ez belőle a gyakorlat. Csak egy példa, ezt szerintem egyszer már használtam, itt vagy egy gyülekezetben is talán, hogy mi lenne, ha azt mondanám, hogy innentől kezdve minden hónap első vasárnapban úracsora van, utolsó vasárnapát pedig elhagynánk. És helyette azt mondjuk, hogy utolsó vasárnap helyett inkább valamilyen gyakorlati módon éljük meg a hitünket. Ha végignézzük, hogy mennyi ideig vagyunk a gyülekezetben, akkor amíg ideérünk, itt vagyunk, isedisztelt, végén kávézás, beszélgetés, egyébek hazamegyünk, úgy számoltam, hogy egy-egy ilyen alkalom körülbelül 3 óra fejenként. Azok, akik szolgálnak, készülnek, próbálnak, előkészítenek, mindegyébe hozzájárulnak, dicsőítés, gyerekmunka, takarítás, telepőzés, prédikáció, ítélkezett, imádkozók, meg sok minden más ember. Minimum 60 óra ők, mert hogy 100 emberték hozzáveszünk ezzel a 3 órával, az még 360 óra. Az egész jó mennyiségű idő, igaz? Havonta. És havonta csak egy isedisztet nem kihagyunk, hanem más formában csinálunk, mert azt mondanánk, hogy ez a 360 óra. Benéztem, pont 12 lakás otthon van Szombathelyen és környékén a különböző helyeken. Ha azt mondanánk, hogy oké, akkor ahelyett, hogy isedisztelten vagyunk, minden nap valaki egy órát eltölt egy lakás otthonba, és ott foglalkozik utána a gyerekekkel. Az összesbe Szombathelyen és környékén. Akkor minden napra jutna egy ember. Micsoda gyakorlati következmény annak, igaz? És megjelenése annak, hogy igen, Isten szereti az embereket. Hogy Isten értük is eljött. Annyit kérde csak tőlünk mindenkitől fejenként, hogy egy hónapban egy órát egy lakásotthonban vagyunk, de ezt mind megtesszük így. Elhagyva a klasszikus istentiszteletet, helyette egy ilyen helyen léve, akkor a következő egy évben, 360 napon keresztül, minden 12 lakásotthonban, minden nap ott lenne valaki közülünk. Elég erőteljes kép, igaz? Hogy hogyan jelenik meg a gyakorlati hit, a cselekvő hit a társadalomban, hogy hogyan tud ez ott lenni. És nem igényel tőlünk, igazából kevesebb időt igényel tőlünk, mint most. Csak éppen nem passzív, hanem aktív módon lennénk benne. Nem azt akarom mondani, hogy Istennek ez a szándéka velünk, hogy ezt kell csinálnunk innentől kezdve, de ha valaki azt mondja, hogy hú, szerintem is, akkor nyugodtan kezdjük el, tehát erről majd szavazhatok, hogy gondoljátok. De hogy mennyire van bennünk az, hogy igen, akkor mit is tehetnénk meg? És azt gondolom, hogy ahogy az igény beszél arról, hogy a helyes istentisztelet pedig ez, az özvegyeket, az árvákat látogatni, segíteni, pam-pam-pam, ismételtelen jó az a szakaszt, akkor mi lenne, hogy használnám, hogy most pedig úgy tiszteljük Istent, hogy ilyen gyakorlati módon jelenítjük ezt meg. Hogy így állunk neki, és nem kimarad az istentisztelet, hanem más formában történik. Mindez olyan lehetőséget rejt magában, hogy ezáltal valóban megjelenik az evangélium, nem csak úgy elkezdtem belül, hanem kívül is. És nem muszáj így lefordítanod, hanem nyugodtan mondom azt, hogy a saját életedben, ha azt mondod, hogy jó, akkor szeretném hetente csak egy napból annak a 10-et odaadni Istennek. Az alvást hagyjuk meg az alvásnak, a WC idő az kell a férfiaknak, de akkor is marad még legalább egy másfél óra, mondjuk egy héten egy, minden héten egy másfél órás blokkod, amire azt mondod, hogy igen, akkor ezt a hetente egy másfél órát odaadok Istennek, hogy valamilyen módon a körötelevő emberek felé szolgáljak. Nem egy annyira sok idő, igaz? De milyen változás lenne abból, hogyha azt mondanám, hogy akik egy helyen lakunk, akkor elkezdünk ott azért a körzetre tenni valamit. És ez nem múlik máson csak azon, hogy nekiállunk azt mondjuk, hogy oké, akkor most ebbe az irányba indulok el. Ahelyett, hogy magammal foglalkoznék, az én szükségeimre, igényeimre fókuszálnék. És ilyenfajta potenciál van a cselekvőhitben. Akkor arról beszélek, hogy forradom a gyülekezetben, akkor erre gondolok. Hogy nem bent történik valami, hanem kint történik valami. Szóval milyen hitre hív el minket Isten? Azt mondom, hogy Jézus minta, Jézus élete a minta számunkra. Az a jó példa nekünk. Hogy azt szerint élni, azt szerint gondolkodni, azt szerint cselekedni. És ahogy tette ezt, azt kereste, mi az Atya akarata. az szerint él, gondolkodott és cselekedett. Na de akkor az kell akkor ehhez, hogy menjünk és cselekedjünk, nem? Akkor ennyi elég. Le van tudva a feladat, akkor megint csak indulatunk és csináljuk, és kész legyen aktív hitünk, aztán ennyi. Neki duráljuk magad, és tesszük. És igen, részben elég ennyi, de azért megint hozzátenném azt, hogy amivel az elején kezdtem, hogy nem arról akarok feltétlenül beszélni, hogy mit kell tenni, hanem hogy miért tesszük. Hogy az legyen az elsődleges. Vagyis mondhatnám, hogy nézzük mélyebbről, hogy magától ugrál, vagy én nyomkodom, és nem hogy csinálok. Igen. Miben különbözik a cselekvő hit a passzív hittől? Szeretnénk kihangsúlyozni, nem arra van szó, hogy mi a különbség a cselekvő meg a passzív hívő között, hanem mi a különbség a cselekvő meg a passzív hit között. Na az, hogy mi a különbség a cselekvő meg a passzív hívő között, az könnyű megmondani, igaz? Hát látjuk, egyik ül, másik tevékenykedik. Nem feltétlenül így van persze, de hogy általában leredukáljuk ezzel. Úgy talán világosabb az a kép, hogy azt nevezném aktív hitnek, ami munkálkodik bennem, és formál engem belülről. Lehet, hogy valaki nagyon passzív személynek tűnik, csinál egy csomó mindent, dumál előre arról, hogy mi az aktív hit, de közben belül meg passzív. Lehet valaki olyan, hogy nagyon sok mindent csinál, nagyon sokat forgolódik, és csinál dolgokat. Ugye Mária és Márta tökéletesen ráilleszkedhet erre, de belül nem formálódik semmit sem. Belül nem változik. Belül nem dolgozik rajta ez a hit. És mondhatnánk azt ugye, hogy hát Mária, ő csak üldögélt. Márta mindent csinált. Melyik az aktív? Sokkal jobban Márta, nem? De Máriában dolgozott az egész. Belülről formálódott az a hit. Mártában, ahogy látjuk később, mikor aztán ugye meghalt a testvérük, hogy nem igazán formálódott ki az aktív hit. Nem igazán volt hatással rá mindaz. Már beszéltem, azt most nem kezdem újra elmondani, csak olyan érdekes látni azt, hogy végigmegy az egész, hogy persze, minden lehetséges neked, igen, majd feltámaszt az utolsó napon, mert minden, és akkor végezt, hogy már inkább szókatassanak majd, de majd beszéld meg vele, nem értem ezt az egészet, nekem túl sok, túl magas. És aztán lelép és hívja őt, Mártát, vagy Máriát. Szóval, hogy nagyon könnyű beesni ebbe a képbe, hogy nem hagyom, hogy dolgozzon a hit bennem, hogy engem formáljon belülről, alakítsa a gondolkodásomat, a hozzáállásomat, az attitűdömet, hanem csak úgy megteszem, amit kell, amit megkövetel a haza. Megteszem azt, hogy oké, ugye, könnyű az iszlámnál, megvan a napi ötször ima, leborulunk, kész, megvolt, mehetünk tovább, csináltunk, amit akarunk. De Isten nem arra hív, hogy csináld meg azt, hogy ez a napi X mennyiségű dolog legyen meg, aztán kész le van tudva, és élte az életedet. Nem csak azt mondja, hogy akkor legyen meg az, hogy eljösszön a dolgokat, aztán kész, tudom őket, hanem az, hogy tettekre kényszerít téged. Mert a passzív hit nem kényszerít tettekre, az aktív hit az tettekre kényszerít, nem bírsz nem cselekedni. Nem bírod ki. És nem baj, ha van egyfajta rutinszerű hit, nem baj, ha kialakul egyfajta olyan rutinnal, ami a hitedből fakad. Csak hogy ne elégedj meg azzal. Tök jó, hogyha van egy rutinszerű hitünk, ami segít abban, hogy átsegít egy csomófajta dolgon, ad egyfajta tartást, de önmagában nem elég ez. Önmagában csak egy dolog tud lenni. Szeretném a Redwood fenyőt, vagy Redwood fenyőt kétfajta példaként is hozni elétek. Nem tudok ezek előtt már a Redwood fenyőről. Egy nagyon érdekes fenyő, a térge szinte elpusztíthatatlan. Ez azt jelenti, hogy iszonyat kemény, alig lehet átfúrni is. És bizony szempontból a passzív hit az, amikor már van egy, bocsánat, hogy fogalmaztam, mindjárt valahol kiírtam. A rutinszerű hit az segít abban, hogy ad egy olyan fajta tartást, ami megőriz téged abban, mondjuk, hogy már rutinná válik az, hogy imádkozol, rutinná válik az, hogy mész egy idekezetbe is elisztete, rutinná válik az, hogy Istenem, megbeszélsz mindent, hogy hát azt az ételért, rutinná válik az, hogy olvasod az igét és hasonlók, ez egy jó rutin, ez ad egy ilyen fajta vázat és tartást, hogy meg tudsz állni. De ha belül közben nem ízzik valami, akkor nem lesz növekedés, akkor nem lesz előrehaladás. És ezért hozom ezt a szót, hogy ízzik, mert hogy volt egy erdőtűz, aminél ezt lefotózták, sajnos a fotót nem hoztam el magammal, amikor azt látták, hogy egy ilyenfajta redwood fenyő ízzik belülről. És annyi történt, hogy egy erdőtűz volt, és a fa kérge nem égett el, de a gyökereken keresztül elérte a tűz, és elkezdett belülről égni. És a fa belül égett, kívül meg tartott ez a váz. És nagyon kicsit abszurd a példa, de hogy azt mondom, hogy kell, hogy ilyennél tudjunk válni, hogy belülről ízzünk akkor is, hogyha van egy jó kis tartásunk, ami tart minket. Hogy nem elég az, hogy belül tart minket valami, hanem legyen meg ez a fajta ízzás. Jó dolog ez, hogy van egy jó masszív váz, de ne elégedj meg azzal. Ne elégedj meg ennyivel. És ha már mondtam a redőzfenyőt, egy másik példa az egészről. A redőzfenyőnek a toboza elég érdekes, mert nem esik le magától. Ha néztek fenyőfát, akkor látjátok azt, hogy időnként lepotyan egy-egy toboz róla. Néha kiránduláskor a fejünkre tud esni, nagy élmény, főleg gyereknek, és akkor világ vége van, meg sikítve minden. De a redwood fenyőnek nem esik le a toboza magától. Az mindig kell valami. Vagy egy mókus jön, vagy bogár. És akkor bogarat támadnak egy fára, akkor azt mondhatnánk, hogy az egy krízis helyzet, igaz? De jó, hogy bogarak vannak, a fán tönkreteszik. Mégis ez kell annak a fának ahhoz, hogy tovább tudjon terjedni, tudjon szaporodni. Ugye a krízis helyzet az, hogy legyen új fa. Az új növekedésének az esélye az a krízis helyzet. És a mi hitünkben is, ahogy szoktak, benne van akár a Isten tapasztalásában, és a hit krízis, az kell ahhoz, hogy te növekedés generálj. Amikor a hit krízis van, az fog téged rákényszeríteni arra, hogy kilépj a komfortzónádból. Hogy cselekvővé váljon a hited. Ha nincs hitkérdés, akkor el vagyunk. Nagyon könnyű elenni a langyos vízben. Nem tudom, ez, aki szeret termál fürdőbe járni, én nem bírom fel a langyos vízben, én utálom azt. Tehát, hogy a melegvizet még úgy sem bírom. De hogy benn ülni, és hogy áztatni magunkat, és lehánlik rólunk már szinte a bőr is, meg minden, azt, hogy lebednek, hogy a különböző foszlányok, adjál a kedvét mindenkinek a melegvíztől. Tehát, hogy az nekem nem élmény. És néha szeretem úgy elenni a langyos víz, hogy itt jó, nem piszkál senki sem. De igazán a krízis helyzetben fogsz tudni növekedni. Amikor nehéz helyzetbe kerülsz, akkor kell szembesülnöd azzal, hogy na most akkor mire is hív Isten. Akkor válik aktívá és cselekvővé hited, amikor krízis van. Vagy lész vissza. Nagy mániás kedvencem a Zsidó 10:39 igaz szakasz. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéje életet nyerjünk. És a krízis helyzet, akkor nagyon könnyű meghátrálni. Nagyon könnyű visszafele menni. Nagyon könnyű azt mondani, hogy lépjünk egy kicsit vissza a biztonságos helyre. Menjünk vissza a négy fal közé, ott jó. Amikor jönnek a bogarak, ők megtámadnak minket, krízis van, lépjünk vissza, baj van. De hogy igazából akar fogsz tudni növekedni. Akar fogsz tudni előre haladni. És ahogyha mondtam már azt, hogy a tűz az nem igazán árt ezeknek a fenyőknek, mert a kérge annyira erős, hogy nem gyullad meg, képzeljétek el, hogy a toboz is ilyen szempontból egész jól szereti a tüzet. Mert a toboz ellentétben a normál fenyőkkel nem nyílik ki önmagában. A normál fenyőfánál, ha az erdőn mész, látszik, ki van hívva a tobozok, megy mindenfelé a mag, meg hogyaszkod az állatok, meg belerúg a vaddisznó, aztán erre és arra is mennek a magok, aztán már szépen előbb-utóbb lesz belőle fenyőfa. A redwood fenyő az nem ilyen. Mikor végre jött a krízis helyzet, és mint leesik, vagy a mókus, vagy a bogár, leesik a toboz, akkor potty, ott van a toboz valahol. És ott marad bezártam. Egészen addig, hogy nem lesz egy erdőtűz. Ez a redwood fenyő az ilyen mazoista fenyő, szeretett tüzet. És akkor jön az erdőtűz, akkor a tűzben a toboz a hő hatására szétnyílik, de kézigrádi, kiszállnak a magok belőle mindenfele. Azért ekkor, mert ekkor az aljnövényzet leég a fa körül, és szabad tere lesz a magnak arra, hogy ne folytsák el a többi gazok őt, hanem ki tudjon hajtani az a fa, és legyen új redwood fenyő abban az egészből, abba a tobozból. Mert jó is tüzálló, a magja is jól tüzálló, neki nem gond, és végre lesz esélye növekedni. Úgyhogy ha akartok kézgránátot otthonra, akkor redwood fenyő toboz szerezzetek, és akkor távolt ezzel bedobjátok, aztán mindenki majd csodálkozik rajta. De hogy nagyon érdekes látni ezt, hogy ez olyan fajta növény, hogy alapesetben zárt, csak pont a tűzben nyílik ki. Pont a tűzben lesz hatással. Pont a krízis helyzetben lesz aktív és cselekvő. Isten minket is erre hív. Legyünk aktívak és cselekvő, főként akkor, amikor krízis helyzet van. Akkor lesz igazán látható az ő szeretete. Csabi már Facebookon is írt róla, meg talán beszélt is több helyütt, vagy akár személyes beszélésben is beszélt arról, hogy ahogy jár ki Herszomba, meg különböző helyekre az Ukrajnába. És hogy ott van egy lelkész, aki rákos beteg lett, és amikor azt mondták, hogy jöjjön el Amerikába, és kezelik, azt mondta, hogy nem, hanem inkább ott marad. Ott marad, mert ott van rá szükség. Mert neki szolgálnia kell. Egy tipikus ilyen Red Bull fenyőtoboz. Hogy a tűzben ott marad, mert neki ott van dolga. Ott kell szétszórni Istennek a magjait. Ott hallják az ő igéjét. Hogy ott legyen az evidens. És ha elmentek a különböző országokat, akár Kínát, akár egyiptomi, Irán, Szíria, a különböző más országok, terjed az evangélium. Noha üldözik a keresztényeket. Tehát a tűzben az aktív hit, ez szétszórja magukat. Nem meghátrál, hanem megy előre, arra, mert Isten vezeti. És igazából ott vagyunk a gyülekezetben, és hozzáálltunk úgy passzív hittel, azt mondjuk, hogy oké, mit kell elvégezni? Csináljuk meg, legyünk túl rajta kész. Az aktív hit meg azt mondja, hogy mit akarsz Istenem? Lehet, hogy mindenket ugyanazt végzi el, ugyanazt a feladatot. Lehet, hogy mindenket a saját feladatot nem végzi el, de mégis mennyivel másabb az, amikor azt mondjuk, hogy mit kell csinálni, hogy mit akarsz, hogy tegyek Istenem, mert bennem ott ég az a vágy, hogy nem akarok csak úgy ellenni, nem akarok cselekedni. És lehet, hogy 84-es kívül a passzívnak tűnő nénikének aktívabb a hitel, mert jobban dolgozik benne mindez, és keresi, hogy Uram, miért imádkoztam, nem tudok már menni erre meg arra, de tudok imádkozni egy csomó embert, és Uram, kiért imádkozzam, és ez a legaktívabb ilyen személy a gyülekezetben, mint éppen a lelkész a kerülőpapol. Hogy sokkal inkább tud aktív lenni az a személy. És tudjátok, ez az a terület, amit nem fognak igazán kívülről tudni megítélni, hogy benned aktív vagy passzív hit dolgozik-e. Hogy mennyire aktív mindez. Ezt te magad fogod látni, Isten és te vagytok a két személy, aki tisztában lesztek ezzel. És ilyen szempontból nekem az egyik legjobb példa az pont Illés, amikor a Hóreb hegyen van fent. Az 1 Király 19-ben olvashatunk erről, 1 Király 19-14 levő szakasz. Jól ismert szakasz, de azért olvasom, hogy emlékezzetek rá. Ott azt látjuk, hogy? Ah, igen. Itt bement egy barlangba, mármint Illés, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgókodtam az Úrért és a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraid, a prófétáid pedig fegyverre ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az életed is el akarják venni. Bruhaha. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szakadta a hegyeket, és törd le a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltökölte az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Na mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon mozgókodtam az Úrért a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraid, a prófétáid pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És elkezdem ezt az egész szituációt, hogy hogyan zajlott. És mennyire más lehetett a kettő alkalom. A kettő kérdés, meg a kettő válasz. Ugyanaz is mégis nagyon más lehetett. Az első meg a második alkalom között volt egy hangsúly szerintem az elmondásban, különbségben. És hogyan mondhatta el Illés. Azon, hogy először Illés még komolyan gondolja ezt az egészet, hogy hát igen, bizony, mindenki rossz itt, Uram, Istenem, melegem az egészből, megtettem mindent, de hol voltál te? És aztán, amikor elvonul a tűz, a hatalmas szél, a földrengés, nincsen benne Isten, és szemes az egész, hogy nem ebben van Isten. Elkezdem, hogy kinnálsz itt a szélén, és jön egy nagy roba is, és Isten sehol. Ez olyan nagy tűz, biztos ebben lesz, hát a tűzoszlopba vezeti a népet, minden nagyszerű lesz. És nem szól semmit Isten. És a hatalmas szél, mert szaggatja az egész helyet, és nincsen benne Isten. És ott áll Illés, hogy mi van akkor? Ez csak egy halk és szelíd hang szól hozzá, hogy na akkor mi is van, Illés? Mit is csinálsz itt? Akkor egy kicsit felbevágja Illést, hogy lehet, hogy nem is annyira fontos a panaszom. És ilyen mondja, hogy hát az igazság, hogy az történt, hogy tudod, látod, hogy kicsit üldöznek, meg kicsit magam vagyok hagyva, de hogy úgy vártam volna, hogy ez meg az történjen, Uram. És így szembesen az, hogy nem azokon múlik, nem azokon a nagy dolgokon múlik. Hogy ezután már egy kicsit más hozzáállással van. És talán emlékeztek rá, az mondja Illés előtt, hogy meg akar halni, az angyal elviszi őt oda a hegyre, egy hónapon keresztül tart az útja, élbe tartja, ad neki enni, ad neki inni, ott van kenyér, víz, fel a hegyre, és ő nagyon ki van akadva Istenre igazából. egyrészt nagyon depressziós magalat van, másrészt kivonnak oda mindenre, és mit mond utána ki Isten, hogy tudod, Illés, van nekem másik 7000 emberem. Nem vagy egyedül. Abba indulsz ki, amit te látsz, nem vagy egyedül. Sokkal több minden van az egészbe. Cselekve itt meg a passzikit, aztán talán kívülről semmiben sem különbözik. Csak ha benne vagy, akkor vagy tisztában ezzel. Ha már lement a teljes szélvihar, meg tűz, meg minden, akkor tisztában az, hogy lehet, hogy nem is annyira nagy dolog, amire te gondoltál. Hogy talán nem rólad szól a világ. Hogy talán észre kell venni azt, hogy mi minden zajlik még körülötted. Hogy mennyivel nagyobb és több Istennek az elgondolása a világra, mint ahogy te elgondoltad, mint ahogy te eltervezted. És igen, néha azt kell, hogy kicsit nézzünk tükörbe. Ennyire egyszerű dolog, hogy Uram, hogy is van? Hogy is látsz te engem? Uram, vonulj el itt előttem, mert látni akarod téged. És nem tetszik az, hogy akkor így és észbe kap, akkor meghallja Isten hangját, akkor eltakarod az, hogy te, ha most meglátom, meghalok. Most Istennel találkozom. Mikor volt utoljára az élményed, hogy Uram, most a mindenható Isten előtt állok? Amikor letaglózt téged ennek az érzete? Mikor érezted utoljára ezt? Mert amikor ilyet élsz meg Istennel, akkor utána nem bírsz magadról gondolkodni. Akkor az benned, hogy Uram, mit akarsz te most? Mire hisz te engem most? Már nem is érdekel a problémám. Már nem is számít az, hogy bennem mi van. Mit akarsz te? Akkor meglátod Istennek az ilyenfajta nagyságát, ami sokkal több, mint a szélvihar, meg a tüzen, bármi egyéb, akkor az van, hogy igazából annyira lényegtelen az én dolgom. De Uram, ami benned van, na, az engem érdekel. És egyébként hadd mondjam azt, hogy ne várd el magadtól azt, hogy mindig egy nagyon aktív és nagyon cselekvő, és cselekedetekre sarkaló hited legyen. Nem fog menni. Maximum kézben te is. Csak ne is felekezd meg arról, hogy igazán ez az, amiben úgy közel tudsz kerülni Istenhez, amit meg tudod tapasztalni. Mert ha nem, akkor lehet, hogy végén az lesz, hogy egy ilyen hatalmas dolog után, mint a Kármelhegyen, ami volt, hogy 450 Baal profétát lekaszabolhatott Illés, és de jó vérfüldő, utána úgy érzem magad, hogy igazából semmi se történik. Igazából nincs semmi nagy dolog. Hogy képzeld el, hogy Illés, miután már tízszer véglos, hogy nem tudom mennyi vízzel, kb. Készítette vízzel az oltárt, utána Isten mégis így felnyalábolja az ő áldozatát, és ott áll Isten, hogy nem mi van proféták, azt utána szépen megölő őket, és utána látja azt, hogy az Úr mennyi erőzőságot tesz, nem Illésről, hanem az ő nagyságáról, az Úr nagyságáról. Ezek után azt mondja, hogy hát igazából Istenem, nincs is semmi, ami történik, magam alatt vagyok. Nagyon könnyű beesni ebbe. Ne várd azt, hogy mindig aktív hittel legyél, de mégis mindig menj oda Istenhez, hogy Uram, most hogyan vagyok? Most miért a szándékod? Uram, te hol vagy, hogy ott legyek, ahol te vagy, benned is fel akarok lenni. Nem baj, ha eltávolsz tőle, de mindig menj oda vissza, hogy Uram, itt vagyok most előtted, mi lesz most? És lehet, hogy jobban élvezed a nagy dübörgést, az olyan buli, amikor azt történik, de mégis összor a halk és szelít hangot többet tud adni, mint a nagy zaj és a nagy események. No, hogyan hat akkor a cselekvő hit én rám? Hogyan formáz engem? A cselekvő hit alapvetően átformálja a szolgáló embert. Téged fog átformálni. És ez a legfontosabb szerintem, hogy elkezd átformálni méghozzá belülről. Viszont a rossz hír az, hogy a passzív hit is átformál belülről. Az is ilyen hatással van rád. Pápák csináltak egy olyat, hogy kopogtatásos módszerrel vizsgálták a fákat. Ez nem egy ilyen EU-s pályázat, amiből sok pénzt lehet lopni, nem azok az egész a lényege, hanem valóban tényleg rendes eszközökkel vizsgálták, a visszaverődő hangot figyelték, és a visszaverődő hangból tudták azt, hogy melyik azok a fák, amelyek már üregesek belülről, és ki kell vágni, mert veszélyesek válnak, mert egy viharban például, mert nagyon szélben ott mennek a parkban a gyalogosok, és korájé fog dőlni, és meghalnak. Ezek a fák ráadulhatnak útestre, házakra, és emberek is egyaránt, tehát veszélyesek tudnak lenni. És azt kell mondjam, hogy a passzív hit az ezt teszi velünk belül. Elkezd üreget képezni. Kívülről lehet, hogy megtart a jó vastag, akár Redwood fenyőszerű kéreg, amit tart téged, de belül elkezd üreget képezni. A passzív hit hagyja, hogy megüresedj belülről. A cselekvő hittel élő ember, az meg elkezd megtelni belülről, és emet növekedni is. Elkezd kifelé növekedni is. És nem mondom azt, hogy hozunk egy ultrahangot, és mindenkit megvizsgálunk, hogy mennyire passzív hitű vagy aktív hitű, nincs ilyen berendezés. De hogy azt viszont mondom hozzá, hogy a cselekvő hitelőre ember, ő viszont egyszerűen elkezd vonzóvá válni. Az a kimondhatatlan kis apró különbség, nüanszi különbség. Például a misszióban, amikor valaki elmegy, és valaki már megfáradt ember, aki szolgál a misszióban, vagy éppen ez az aktív hittel van, hogy másként mennek oda az emberek, másként akarnak vele beszélgetni. Ez tud ajándék is lenni, de tud igazából Istennek a jelenléte lenni, ami vonzóvá teszi. Párkapcsolatban szoktuk azt mondani sokszor, hogy sokkal jobban olyan emberrel házasodni össze, aki szolgálatra kész, mert az téged is bátorít a könnyebben be a szolgálatba. Az egyéni életben is mennyire jó az, amikor egyenfajta aktív embert látsz. És példa tud lenni a következő generációnak is, amikor valaki ilyen aktív hittel van. Egyszerűen más jön le abba az emberből. És másodszor pedig a bennem levő cselekvő hit, az engem indít háladásra, bennem gerezd háladást, egyszerűen azért, mert felismerem, hogy minden Istentől van. Ja, amellett, hogy a követelő embereket is látják Istennek a nagyságát, engem is elkezd háladásra indítani, mert észreveszem azt, hogy mi minden Istentől van. Ahogy így is rájön arra, hogy igazából nem én vagyok a fontos. És ilyen szempontból azt szoktam mondani, hogy a háladás az jó fokméretű saját magadnak lenni arra, hogy mennyire vagy éppen aktív vagy cselekvő hittel. Másfelől a cselekvő hit, ez elengedhetetlen Istennek a lelke. Ő az, aki betölt, aki megvizsgál, aki tudja veled az atya akaratát, de ő az, aki ott van veled. Csak itt is van mindig egy gond, ugye mindig van valami gond, hogy Isten lelkét nem lehet bérbe venni. Nem lehet kibírálni azt mondani, hogy akkor szeretném minden héten 10 órára bérbe venni Isten lelkét, és akkor addig, ameddig készül szolgálni, addig, hogy dolgozzon bennem, másik 158 óra az enyém ipi apacs, és akkor abban el vagyok magamnak. És akkor milyen jó azért, nem? Azért aktív is voltam, benne voltam mindenbe. Tehát nincs ilyen funkció, ez a vagy hagyod az egész életed neki, vagy nem. Tehát nem fog működni az, hogy egy időre nagyon aktív, mert kibéreltem, utána aztán most akkor kicsit van, hogy félre is majd én csinálom az én dolgomat. El tudjuk ezt jól játszani egyébként, tehát szó se róla. Nagyon tehetséges színészek vagyunk mind. De nem ez az, amire Isten hív minket, hogy ebben legyünk benne. És gyülekezet honlapján van egy szlogenünk, az, hogy Jézusra mutatni. Nem tudom, emlékeztek-e erre. Ki az, aki nézegettem az elmúlt egy hónapban a gyülekezet honlapját, bárki ránézette. Ha! Három, négy, kiaszta! Hú, ez kemény, négy kéz. Én sem nagyon nézegettem egyébként. Néhány ránézek, mert egyszer jártunk úgy például a kőszegi gyűlőnél, hogy valamiért elvetettek valamit a tárhelyi szolgáltatónás véletlenül levették a honlapot két hétre, de aztán elintéztük azt, hogy rendbe jön. Nem tudom, közszegék is szerették el, vagy sem. De hogy a honlapunkon fel van az, hogy Jézusra mutatni az egyik szándékunk. Szeretnénk Jézusra mutatni. Csak ugye ez nem fog menni egy kívülről jövő parancsal. Nem működik az, hogy mindenki mutassa Jézus, akkor mutatunk így. Még úgy nem minden újat használtam, mert akkor Elon Musk lennék. Hogy nem fog működni egy kívülről jövő parancsal, nem elég a kérekben, hogy ez megtörténjen, hogy kell egy belülről jövő tűz. Egy olyan dolog, ami belülről szorongat téged. Ugye ez a 2.5.14-ben, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Hogy ez a nem bírom facsar, hogy valamit tegyek, hogy valamit csináljak. Amikor nem bírod magadban már, amikor elkezd Istenek úgy dolgozni benned, hogy olyan, mint a purhab. Mert kinyomsz, és akkor elkezd szétfeszíteni mindent. Elkezd kitölteni mindent. Amikor Isten lelke ilyen lesz, akkor az úgy, hogy kitölti a kereteket, szétfeszíti a kereteket. Amikor a hit cselekszik ilyen módon benne, akkor nem tudsz megállni. És a szlogenünkben bennem az, hogy Isten szeretetét továbbadni. Azzal kezdődik a két pont, ami benne fenn van a honlapom. Isten szeretetét továbbadni. Nem csak Jézus mutatni, az külön van leírva egy ilyen kis aljegyzetben, hanem a fő oldalunkon, amikor minket mutat be, bennem az, hogy ez a mi küldetésünk, Isten szeretetét továbbadni. Ez a szlogenünk. Tudod, mit tett az, hogy szlogen? Mi a jelentés ennek a szónak? A szlogen jelentés az, hogy csatakiáltás. Mondom másként, az a mi gyülekezetünk csatakiáltása, hogy Isten szeretetét továbbadni. Gondoltál már erre így, hogy mi ebben vagyunk benne, ez így idul mi harcba. Megkérdezik, mit akartok? Ez az, igen. Mit akarunk? És ugye nem is olyan könnyű ezt meg kimondani. Hogy akik kiabáltak, mégis elnevették magukat, többek, mint zavartan ültek, de nem fog olyan mondani, hogy a hülyeségeddel. És még a, Még a gyűlében is nehéz kimondanunk, igaz? Pedig ez a csatakiáltásunk. Ez az, amiért vagyunk. Isten szeretetét továbbadjuk. De ha még magunk között is félve kiáltunk így fel, hogy ezt akarom, igen, akkor hogy fogjuk megtenni ezt a mindennapokba? Ha még egymás előtt is nehéz felvállalni ezt, akkor hogyan fogjuk ezt megélni a mindennapokba? Hogyan lesz ebből a csatakiáltás az életünkben? Szóval mit akartuk? Isten szeretetét továbbadni, igaz? Na, ezt gyakoroljuk még sokat. De hogy mennyire fontos, tisztában lennem azzal, hogy igen, ez az én belső motiváció. Nem egy külső kényszer, mert most a lelkész azt mondja, hogy ezt kell kiabálni, aztán adjon már békén, hanem hogy én ezért vagyok itt, és ezért vagyok ott, és ezért vagyok otthon, ezért vagyok a munkahelyemen. Azért másodlagos, hogy pénzt is kapok a munkámért, de azért vagyok ott, hogy Isten szeretetét továbbadjam, hogy ezt akarom tenni. Mert ha ezt nem tudod, akkor nagyon könnyen válsz passzívvá. Ugye azt mondja az Ekkönyves 14:8, ja, már kint is van. Jaj, ott van, igen, bocsi, most nagyon szétszólt vagyok. Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad ki, akkor ki fog harcra készülni? Ha bizonytalan mondjuk azt, hogy igen, ez a mi szándékunk, akkor ki fog harcra készülni? Ugye régen megvolt az, hogy trombita jelkel vezérelték a hadmozgásokat, hogy mit kell tenni, mikor támadni. Hogyha úgy fúj a trombita, hogy támadjatok, akkor ne fog olyan esetni, nem is hallják meg. Ha bennünk az van, hogy hát nem menne rossz Isten szeretett továbbadni, hát idén is kéne egyszer csinálnom valami ilyesmit, akkor nem leszek motivált, hogy ezt megtegyem, akkor nem fog rám ezt hatni. És a cselekvő hit az úgy hat ránk, hogy átformálja a szolgáló embert. Belülről formál engem, hogy elkezd szétfeszíteni, mint a púrhap, hogy én többet akarok, uram, belőled, még többet. Én ott akarok lenni, szolgálni neked. Én tovább akarom adni Isten szeretetét. Na akkor utolsóként, hogyan lehet cselekvő hitem? Hát mindjárt elmondok már itt egy rúnát, és akkor szálltok, olvasom, és akkor mindenkitől cselekvő hit lesz. Értelemszerűen nem így, tehát nincsen ilyenfajta varázsigé hozzá. Hát nagyon egyszerű, Isten lelke az, aki vezérel minket ebben. Hogy nélküle nem lesz semmi ebből. Hogy nélküle nem tudok én aktívvá válni. De ő az, aki dolgozik bennem, ő az, aki mondjuk is, hogy teret foglal az életemben. Isten lelke a púrhab a lelke az életedben. Mondhatnánk így is. Aki dolgozik, aki formál téged, aki megfelelően hat rád. Amit tenned kell, az pedig az, hogy helyet készítesz Isten lelkének. Helyet készítesz az életedben Isten lelkének. Hogy ne azt várd, hogy kitölts az apró kis réseket, és akkor, hogy oké, van itt egy kis hely Isten lelkének, ott van egy kis hely, és akkor egy picit mindenhol beengedtem. Nem túl sokat, de egy pici hely maradt mindenhol neki. Ha úgyis púrabb, akkor úgyis terjed, majd megtalálja maga a helyét. Hanem, hogy készíts neki helyet. Amikor összeásodtunk, akkor már gondolkodtunk abban, hogy oké, akkor majd hát kell helyet hagyni a feleségnek és a cuccainak. Lehet inkább fordítva igaz, és neki kell helyet hagyni az én cuccainak a fürdőszobában, és tudom, hogy hogyan jobb ez. Már most otthon mindig megy ez, hogy kinek van helye a cipőknek, tehát nálunk ilyen cipőítészünk van, és küzdünk azon, hogy hova tegyük őket. Többnyire az én cipőim terednek jobban, mert én vagyok a lusta disznó, aki csak úgy, hát itt van a cipőszekrény, hogy felteszem oda, aztán kész, most pont megint elpogott a cipőimet, úgyhogy szerintem talán csak kettő pár maradt nekem kint a hat helyből. Korábban öt volt, tehát így nagyon, nagyon leuraltam a cipők helyeit. De hogy ha házasságnál elkezdesz készíteni helyet a másiknak, hogy akkor majd ő is ott tesz veled egy háztartásba, milyen jó lesz majd, hogy már kiürítem neki a fiókot. Vagy három szekrényt, de hogy legyen neki is hely. Vagy emlékszem arra, amikor a Bogit vártuk, és azt tudtuk, hogy majd hamarosan, tehát nem tudtuk még azt, hogy nem tudtunk a Bogira, csak azt be volt már az örökbefogadásra a papír. Vártuk azt, hogy majd előbb szólnak, hogy ne lejártottak egy gyereket pont nektek. És már előre kifestettük a szobát, már összeraktuk a gyerekszobába a szekrényt, a kis ágyat, mert ti milyen tök szép kis pöttyöket rajzolt végig a falra, nagyon szép mintát, minden. Készült az egész szoba, még gyerek sehol, nem készült az egész szoba. És aztán emlékszem arra, amikor egyszer úgy voltunk vele, hogy hívtak minket, hogy na, úgy néz ki, hogy lehet egy gyerek, menjünk el, nyílt örökbefogadás, menjünk az anyukával leendő anyukával beszélgetni. És akkor megálltunk, nem tudom, hogy mi megálltunk az ajtófélfán, és néztük a gyerekszobát, hogy hamarosan lesz be a gyerek is. Vettük, hogy lesz benne a szag is utána, aztán majd. De hogy annyira vártuk már azt, annyira készítettük már a helyet, hogy jöjjön már az a gyerek, milyen jó lesz majd, hogy ott lesz. Hogy helyet készítettünk számára. Aztán, amikor jött a boróka, akkor már azt látta, hogy hol, hogy nem fogunk elférni, ki kell venni a falból egy részletet, azért, majd ott egy ajtó lesz, itt alakítunk át, ott alakítunk át, azért, hogy aztán legyen neki is hely. Kedvencem az volt, amikor megkértük a kőműves barátunkat, hogy szedjék ugye a falat, hogy ne legyen por. És elért ő a másik oldalról szépen kiszedte egyesével a téglákat. Úgyhogy csak a vakaratot hagyta meg a másik felén. Azért, azt utána majd azt is kiveszi, és akkor az ilyen pormentesen kiszedi. Szóval tényleg ne kellett ennek megcsinálni. Még arra sem emlékszem, hogy kitaláltam azt, hogy én vagyok Superman, átugrok a falon, amikor már csak a vakarat volt. Nekirohantam és lepattantam róla. Durva élmény volt, hogy 2,5 centi vakarat milyen vasat tud lenni. De hogy annyira készítettek, hogy mindent akartunk, hogy már legyen meg, mire megérkezik. Hogyan készítesz te helyet Isten lelkének az életedben? Mit pakolsz ki onnan? Mi az, amit előkészítesz számára? Semmészem arra, hogy törkedtünk arra, hogy a legszebb kis ágy, a legtotébb, a így díszítve, úgy díszítve, körbeöltve a kis szegély, nem tudom micsoda, tök mindenit, mi tudja, mert ő csinálta szépre. Én csak összeszeretem, amit kellett. De hogy egyszerűen jó volt ránézni. Az volt a legszebb része a lakásnak. Hogyan készítünk mi helyet Isten lelkének az életünkben? Hogyan készítjük elő azt, hogy ő valóban lakozás legyen bennünk, hogy ő valóban az ő uralma legyen ott. Hogy az legyen, hogy de jó ez, hogy ott lesz. Hol van az Isten lelkének a helye az életedben? És nem arról beszélek, hogy te majd adsz neki egy kis zugot, ami legszebb hely, amely leginkább hozzáindik, ami méltó Istenhez. És én olyan vagyok, amúgy néha felírva bennem a vágy, hogy a törekvés, hogy most végre ne passzív hittel, nekem aktív hittel, és akkor olyan vagyok, hogy akkor tenni akarok valamit Istenért. Most valamit csináljak Istenért. És azt gondolkozik bennem, hogy tenni valamit ő érte. Azt mondja, magamra kell parancsolni, hogy nem tennem kell valamit Istenért, hanem hallani Istent. Nagyon bennem van az a vágy, hogy uraim, most szeretnék megint közel kerülni hozzád, aktív lenni veled együtt, akkor ne tenni akarjak, hanem hallani akarjak. Átálljon a fejem gondolkodásom abban, hogy nem cselekedni akarok először, hanem a fülemmel pucoljam ki. Hogy meghalljam azt, amit ő akar mondani. Hogy meg tudjak állni és nem tenni semmit azért, hogy aztán őt halljam. Annyira tetszik nekem Jézusnál ez a kép, amikor a nő végezte a munkát, hogy beindult valami, és mit csinált? Elvonult mindig. Nagy kedvencem, még az legelején, a Márk legelején, hogy beindul a biznisz, jönnek az emberek, sorba állnak, ugye Jézus csodákat tesz, másnap reggel felkelnek, állnak sorba az emberek a tanítványok házán aludtak, és akkor mondják, hú, király, hogy neked össze szedünk két aranyat, fogadatok leszünk. Nem volt ilyen fejükben, remélem legalábbis. De hogy várják azt, hogy jó Jézus majd csodákat fog tenni, és hol van Jézus? És neki állnak keres, és hol találják meg? Kiment a hegyre imádkozni. Hogy Istennel akart, ő hallani akart a Istennek a hangját. És hogy gyere már Jézus, gyere, itt egy csomó sorsnak. Nem, mennünk kell tovább, az atya azt mondta. Nekem máshol is dolga van, máshol is tennem kell a dolgaimat. Hogy máshol is elhívott Isten. Hogy ő mindig azt tette, hogy menjünk el, és halljuk, amit mond Isten. Ne csináljunk valamit az Úrért, hallgassuk meg Istent. Utána cselekedjünk meg, persze, váljon a cselekvés, váljon az aktívvá, de hogy halljuk meg, hogy mit akar mondani. A passzív hit ott tartotta volna Jézust azon a helyen, hogy hú, de jó, most akkor itt letáborozok, és majd jönnek sorban hozzám az emberek, hogy kell valami. Ezt csinálták régen egyébként a proféták is. A proféták meg volt a proféta helye, valamelyik városban, valamelyik hegyoldalon, vagy valahova. Miért tudták, hogy a proféta, az emberek mentek oda hozzá. De azt mondta, hogy én nem azért tettem, hogy jöjjenek hozzám, én megyek el hozzájuk. Jézus jött el hozzánk, hogy megváltson minket. És aztán, amikor felmennek ugye a hegyre, a Medicsődés hegyére, akkor azt mondják, hogy hú, milyen buli ez a hely, fiam, Mózes, Illés, Jézus, nagyszerű király, építünk 3 sátrat, hát ez ilyen szent hely, ez zarándokolnak ide az emberek fel a hegyre, jönnek fel, lihetnek minden alibirek, majd így szétszéznek a hegyre, és aztán utána meg beszélnek veled, és milyen nagyszerű az, hogy meghalnak téged. Szóval Jézus, megyünk le. És csak emlékeztető őket, hogy mit is mond Isten hangja? Hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Ne csinálni akaratok valamit, csak hallgassatok rá, hogy mit mond ő. Mi az, amire hív minket. A tanítványok azt kerestek, hogy mit tegyenek. Jézus alakat figyelt mindig, hogy miért teszi azt. Mert az atya mondta. Mi azon kezdjük el gondolkodni, hogy mit szükségem Isten lelkére, hogy miért akarok érte érni, és hogy miért akarok Jézusra mutatni. Ezekkel a kérdésekkel kezdődik az, hogy előkészítem a helyet Istennek. Szóval hadd bátorítsalak arra, hogy válaszold meg ezeket a kérdéseket saját magadnak. Hogy te miért akarsz Istennel lenni. Hogy mi az, amit téged erre visz. Szóval, ahogy ezeken elkezdesz gondolkodni őszintén és alaposan megválaszolod, azzal már takarodott ki a szobát, azzal már készíted elő, azzal már rakod össze a bútot, azzal már tesz a haja, hogy nem a helye, nem a haja, mindegy. Mert nem az a fontos, hogy mit tegyél, hanem az, hogy miért teszed azt. Hogy miért akarod ezt megélni. És az egész percben kezdtük, hogy tudd, hogy miért teszed, ne csak az, hogy mit teszel. Hogy legyen ez nyilvánvaló számodra. Hogy az, hogy mi motivál téged, mi hajt téged, hogy miért szorong Isten szeretete téged belülről. Azzal induljon el. Mert a forradalomhoz arra van szükség, hogy tudd, hogy miért akarsz változást. Nem egy zászlóra, nem egy fegyverre, nem egy egyebekre, hanem arra, hogy miért akarsz változást. Ez a cselekvő hitnek az ereje. Ebből indul a gyülekezetben a forradalom. Imádkozzunk most ezért. Mindattól Istenem, köszönjük azt, hogy te nagyon tisztában voltál azzal, hogy mit miért teszel. És szeretnénk ebben is téged követni, szeretnénk ebben a te nyomdokodban lépni. Hogy azt keressük, hogy te hogyan vezetsz minket. És abban bennem annyira az van az, hogy én akarok csinálni, hogy aktív akarok lenni. De sokszor pont ezzel hibázok, hogy csak valamit csinálni akarok, mert benne még a vágy. De inkább akarok uram tanulni illéstől, hogy nem a nagy földrengést, meg a tüzet, meg a szélzúrást akarom keresni, hanem a te halk és szelít hangodat, hogy ezt megértsem, hogy téged megértsem, téged megismerjelek, és aztán cselekedjek. Uram, kérlek téged, hogy segíts nekünk abban, hogy megértsük, hogy milyen az, amikor a hitünk aktivál itt általad. Mi az, amikor te vezetsz minket, amikor tudjuk a válaszokat a mértekre, és aztán kezdünk el cselekedni. Kérlek, hogy formálj minket ilyen módon, és kérlek, uram, hogy kezdjél egy ilyenfajta forradalmat a gyülekezetünkben. Hogy lehet, éppen nem egy szokványos istentiszteletet veszük majd ezt, hanem éppen elmenve más helyekre, de megélve azt, hogy te átformálsz minket, hogy belülről formálsz minket, hogy kifeszíted a kereteinket, és mi elkezdünk már nem az elgondolásaink szerint, hanem a te vezetésed szerint élni és cselekedni. Uram, kezd el a változást, és kezd el velünk. Amen.